Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják úgy, ahogyan ránk maradt, azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi. Lukács evangéliumának az első néhány sorát hallhattuk, ahogyan elkezdi a beszámolóját, ahogyan Teofilt szólítja meg, és egészen konkrétan valakinek akarja többek között elmondani, összegyűjteni, és mindennek pontosan utána járva, megbízható tanításként átadni ennek a valakinek azt, amiről éppenséggel neki nagyon fontos beszélnie, hogy ki is Jézus, hogy mit jelent ő. Tulajdonképpen így kezdődik ez a mai szentírási szakasz, az evangélium, és egy olyan részletét szeretném kiemelni, amit általában nem szoktunk túlságosan is fénybe helyezni. Ez pedig az, hogy azt mondja, hogy összeszedtem mindenkitől lépésről lépésre nagy figyelmességgel, mert persze fontos célom volt, és meg akartam ezt tenni, nem is akárkiért, hanem érted, meg sokakért, azt, hogy összegyűjtsem azoktól, hogy mi is történt a körünkben, akik szemtanúi voltak Jézusnak és a körünkben lejátszódott eseményeknek. És most tudatosan ezt mondtam, mert kihagytam belőle azt a szót, amiről beszélni szeretnék. Egy kissé csak azért, hogy most hozzá tudnátok-e tenni, hogy hogy is volt ez az evangéliumban. Mert az evangéliumban nem ez hangzott el, hanem az, hogy mindazoktól, akik szemtanúi és szolgái voltak Isten szavának. Ők hagyták örökül számunkra azt, amit én összegyűjtöttem, és azt akartam, hogy te is tudd. Miért lényeges ez, hogy nem csak a szemtanúkat kérdezi, hanem akik szemtanúi és szolgái voltak Isten szavának? Mit jelent ez? Az első gondolat így szól, hogyha én csak szemtanú vagyok, hát éppenséggel lehetek valaki, aki ott lődörög, véletlenül ott vagyok, egyszerűen csak benne vagyok egy eseményben, látom, aztán később megkérdezik, hogy ott voltál, jó, hát akkor mit láttál, vagy mit hallottál? Egész más lesz a beszámolóm, ha én csak egy szemtanú vagyok, és egész más, hogyha én Isten szavának a szolgája vagyok. Mikor valaki szemtanú, most képzeljük azt el, valaki megkérdezi tőlem, nem tőlem, tőled, hogy mindjárt kiderül, miért mondtam így, megkérdezi, hogy milyen a te szerelmed. Na, mondj róla valamit. Hát te látod, hallod, tapasztalod. Milyen? És akkor te azt mondod, ó igen, hát én tényleg szemtanúja vagyok a szerelmemnek, akkor most én érzékletesen leírom, hogy 180 cm magas, és szőke haja van, és kék szeme van, és ki van a szemöldöke húzva. A többit ti jobban tudjátok. Minden esetre nagyon pontosan leírom, mint szemtanúk, hogy közelről és picit távolabbról menve, hogy milyen, és akkor időben hogyan változik, hogy nő a haja, akkor levágatja, néha befesteti, néha kozmetikushoz megy, akkor picit barnább, utána megint sápadtabb. Hát, kapunk egy ilyen lehírást valakiről, nem nagyon értjük meg, hogy miért érdemes vele élni. Te mibe szerettél bele? De miért olyan érdekes neked? Hogy mi az, ami megihleted benne? Hát mitől dobbant meg a szíved? Mitől más ő, mint az összes többi nő? Ebből éppen semmit nem tudunk meg. Ezért nem mindegy és nem véletlen, hogy Lukács azt mondta, nem csak szemtanúkat keresek, hanem olyanokat, akik szemtanúi és szolgái annak, hogy ki is Jézus. Ez mit jelent? Hogy akkor tudjuk mi magunk számára, elsősorban magunk számára megmondani, hogy ki is Isten, vagy ki Jézus, hogyha nem csak szemtanúk vagyunk, hátra lépünk egy-egy lépést, vagy még távolabbról, és nézzük, hogy akkor Isten hogy működik a világban. Eléggé gondviselője vagy nem? Most beleszól vagy nem? Közbelép vagy nem? Vagy éppenséggel akár nem egyszer szertartások közepette is, de gyakran figyelem azt meg, hogy vagytok olyanok, akik hajlandók vagytok érzelmileg bevonódni egy ünneplésbe vagy liturgiába, és mindig vannak olyanok, akik nem. Akiken valamiféle távolságtartás érződik, mit mond? Helyesen mondja? Pontos? Mikor fejezi be? Valamiféle érzelmi távolságtartással. És mikor megszületik ez az érzelmi távolságtartás, tulajdonképpen mindegy is, hogy miért, tulajdonképpen valami lényegi vészel. És ezért bármit is mondok majd, tulajdonképpen a sokkal inkább fog szólni az érzelmi távolságtartásról, mint arról, a valakiről vagy valamiről, ami éppen történt vagy elhangzott. Ezért az első gondolat így szól, ha szeretném tudni, hogy ki Jézus, akkor éppen az első az, hogy ne csak megfigyelője legyek és szemtanúja távolságból valaki, hanem olyan személy, aki érzelmileg beleadom magamat a vele való kapcsolatba. Mert amikor érzelmileg odaadom magamat a kettőn kapcsolatába, akkor kezdem el tudni megérezni, megsejteni, átélni, hogy ki is ő tulajdonképpen. Amíg ez az érzelmi távolságtartás megvan, ez nem tud megtörténni. Tulajdonképpen itt van például Lukács evangelista. Hát azt mondja, mindennek alaposan utána jártam, mert azt akartam, te tudod, Teofil, azt akartam, hogy te meggyőződjél róla, hogy milyen megbízható ez a tanítás. Hát ez nekem egyáltalán nem volt fontos. Én sok időt, energiát szántam erre. Hát ebbe benne van, így mondanánk, motiváció, de most hagyjuk is ezt, szenvedély. Szenvedély. Hát hogy lehetne Istenről beszélni úgy, hogy egy picit is valami, amit mondunk, az, hogyha nincs bennünk szenvedély? Hogy tudnánk a szerelmünket leírni, vagy valakit, akivel kapcsolatban a szeretetnek az érzelmi világába bele bátorkodtuk ereszteni magunkat, ha nincs bennünk vágy? Ő utána, hanem csak úgy távolságtartással érzelmileg, úgy elmondogatjuk, hogy... Olyan érdekes ez, hogy tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatunknak, vagy hogy egyáltalán tudjuk, hogy ki az Isten, az első és egyik alapvető világa, az maga a szenvedélyünk és a vágyunk. Az, ahogyan ővele össze szeretnénk, vágyunk, akarunk tartozni. És ezáltal tudjuk megmondani, hogy ő ki is tulajdonképpen. És nem akarom ezt hosszan mondani, érzem, hogy valahogy hosszú-hosszú, hogy az egyházunk milyen sokféle irányba... Hát bóklászott el szenvedély hiányában. Amikor kivész belőlünk az Istennel kapcsolatos szenvedély, akkor mi marad? Azt gondoljuk, hogy a hatalom, vagy esetleg valami erőszak, vagy fölény, vagy valami nagy képűség az jó szenvedély helyett. De nem jó. Aztán voltak, akik inkább valami, akkor legyen legalább törvény, legyen szabály, hát ha már szenvedély nincs, akkor legyen szokás, meg legyen jog, meg legyen illem, meg legyen előírás, csak szenvedély nincs már. És ezért mondhatunk akármilyen szokást és jogot és hagyományt és törvényt, hol van az, ami, akiről igazán beszélni szeretnénk. És aztán az is lehetséges, hogy nem, hagytuk már a törvényt is, hagytuk meg a szabályt is, és szép lassan elment az életerőnk. Meguntuk Istent. Elkezdünk unatkozni. Hát közönössé válunk, közömbös, és nem számít már. Hát szenvedély nélkül nem csoda. Az első gondolat így szól, hogyha valamit szeretnénk Istenről mi magunk tudni, akkor ehhez éppenséggel azt az érzelmi távolságtartást érdemes megszüntetni, és teret engedni magunkban a vágynak és a szenvedélynek. És akkor aztán valamicskét mégiscsak fogunk tudni mondani is róla, vagy tanúskodni felőle. Aztán a második, hogyha megengedtem, hogy az Istennel való kapcsolatomban a vágy és a szenvedély megjelenjen, akkor ott van a tere annak, hogy ez egy kölcsönös viszony legyen, egy kölcsönös kapcsolat. Olyan érdekes ez, hogy amikor megint csak tapasztalva, sokan a távolságtartásukban azt mondják, rendben van, én elhiszem, hogy Isten szeret. Szeretném, hogy ez tapasztalható legyen. Én itt vagyok, tessék, lehet engem szeretni. Itt vagyok, most itt, kérem akkor az érzést, kérem az élményt, jöjjön, és akkor meggyőződök róla. Én nyitott vagyok. A szeretet nem tud kibontakozni, ha nincsen kölcsönösségbe ágyazva. Mikor az egyik fél szeret, és a másik csak annyit tesz, hogy jó, hát felőlem megpuszilhatsz. Hát abba, utána aztán megkérdezzük őt, hogy milyen a csók. Hát nem tudom. Hát. A második gondolat, hogyha Istenről szeretnénk valamit mondani, hogy ki ő, hogy milyen, hogy miért jött, hogy mit akar, hogy mi a szép benne, akkor szükségünk van a kölcsönösségre, hogy Isten szeretete azáltal válik élményszerűvé, hogy viszont szeretem. Azáltal sejtem meg azt, hogy mit jelent az, hogy ő szeret, hogy vállalom a vele való kölcsönösséget annak mindenféle következményével együtt. A második, hogy egyáltalán Istenről valamit mondhassak, a kölcsönösség. Aztán a harmadik, olyanokat kérdezett Lukács evangelista, akik nem csak szemtanúi voltak a körünkben lejátszódó eseményeknek, hanem szolgái. Ez mit jelent? Hogy akik cselekedtek ezért a valakiért, akit Jézusnak hívnak, vagy azért a valakiért, akit így nevezünk meg, vagy így szólítunk meg, hogy Isten, hogy azok tudják, hogy ki ő, akik cselekednek érte. Mondjuk egy társkapcsolatban, eltelik 2 év, vagy 20 év, és megkérdezem, ki vagy te tulajdonképpen, vagy ki is vagy te nekem? És akkor egyszer csak előveszem a 2 évet, vagy 20-at, vagy 60-at, és azt mondom, például az a valaki vagy, akit nem egyszer ápoltam, mikor beteg volt. Te ez a valaki vagy. Az a valaki vagy, akiért ezt vagy azt az áldozatot meghoztam. Te ez a valaki vagy. És ahogyan elkezdem ezt mondani, és egyszer csak újabb és újabb dolgot tudok felszínre hozni, akkor világossá válhat az, hogy ha akarok rólad valamit mondani, akkor fogom ezt tudni elmondani, hogy miért is vagy te olyan fontos, hogyha cselekedtem már érted. És ha azt szeretném, hogy Isten fontos legyen számomra, akkor érdemes érte cselekednem. Akkor papnövendék voltam, az egyik atya, nagyon szerette volna nekünk elmondani, hogy hogy érdemes papnak lenni. És akkor a következő történetet mondta. Tudjátok, voltam egyszer egy helyen 10 évig plébános. Én úgy éreztem, nagyon szeretnek ott az emberek, és aztán elkerültem onnan. De hát én persze mindig mondtam a vasárnapi nagy beszédeket, meg hétközben is beszéltem, én mindig készültem, hoztam a verset, meg a példákat. 10 év eltelt sok-sok idő, egyszer csak visszahívtak oda, hogy tartsak egy ünnepi misét. Visszamentem, már az utcán találkoztam a sekrestés nénivel. Hát megörültünk egymásnak, hát széttárta a karját a Margit néni, azt mondja, jaj, atya, hát én azt sose felejtem el. Maga engem egyszer elvitt a kórházba, amikor beteg voltam. És azt mondja ez a pap, 10 évig beszéltem, 10 évig hoztam a verset, a történetet, 10 év. És a Margit néni, aki sekrestésként az összes beszédet végighallgatta. Elvitt egyszer a kórházba. Ha tudni akarom, vagy főképpen pedig, hogy mások meg akarják érteni, hogy ki is ez a valaki. És azt mondom, hát ezt tettem érte, és azt, és aztán azt, és azt. És erre azt lehet mondani, na hát, ha te ennyi mindent tettél érte, rendkívüli lehet. Akkor nem egy akárki. Hát de kíváncsi vagyok, hogy kiért tettél te ennyi mindent. És akkor most a záró gondolat pedig így szól, hogy az hangzott el az evangélium elején, hogy részletesen utána jártam, hogy mi minden történt a mi körünkben, ez pedig az emlékezés. Akkor fogom tudni megmondani, hogy ki is Jézus, vagy ki Isten, hogyha tudatosan emlékszem arra, ami a mi kettőnk közös története, amiben ott van a vágy és a szenvedély, ott van a kölcsönösség és a cselekvés, és erre azután tudatosan emlékezem. Mikor azt szoktuk mondani, hogy hogy eszembe jutott, az nem emlékezés, hanem az emléke keringése bennünk. A tudatos emlékezés egészen más műfaj. Akkor tanultam ezt meg, amikor elmentem egy lelki gyakorlatra, ott egy jezsuita atya tartott egy hetes lelki gyakorlatot, és azt mondta, na most adok maguknak egy feladatot, menjenek el, dolgozzák ki. Azt mondta, szakaszolják az életüket. Hány szakasza van az életüknek, most ahogy látják. És utána imádkozzák át, hogy az egyes szakaszokban Isten hogyan volt jelen. És akkor mindannyian elmentünk, és emlékszem, ahogyan ott leültem, és eleve már az se volt könnyű, hogy milyen szakaszokból áll az életem, de még ezt még csak megcsináltam, és akkor, hogy hogyan volt ebben a szakaszban jelen Isten? Én ezt a kérdést sose tettem föl. És ahogyan elkezdtem ezzel dolgozni és foglalkozni, egyszer csak valami olyan tárult föl ebben a tudatos emlékezésben, amire máig emlékszem. A negyedik gondolat így szól, hogy alaposan utána jártunk, és olyanokat kérdeztünk, akik mikor elkezdtek emlékezni arról, hogy hogy is volt Jézussal, hogy akkor ő nekik ez nem volt mindegy. És lehet, hogy az emlékezésben olyat is el tudtak mondani, amiről maguk se tudták, hogy ez megtörtént. Akkor tudták meg, hogy megtörtént, akkor vált tudatossá, hogy ki is Jézus, vagy ki nekik, amikor visszaemlékeztek rá. A mai evangéliumban azt mondja Lukács evangelista, mindaz, amit tőlem hallhatsz és olvashatsz, az abból fakad, hogy olyanokat kérdeztem, akik szemtanúi és szolgái voltak annak, amit Isten igéjének hívunk.